Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Szentlélek személye és munkája című előadás sorozatunk 9. alkalmán, amelynek a témája a késői eső, és köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a Bibliában nagyon sok szakkifejezés található. Az egyik ilyen szakkifejezés a késői eső. Ha a táblán szereplő kifejezést röviden meg kellene magyaráznunk, azt mondhatnánk, hogy ezen a szakkifejezésen a Biblia a Szentléleknek a világtörténelem legutolsó szakaszában való kiáradását érti. Szokták ezt a késői esőt így is megnevezni, hogy új pünköst. Ez az elnevezés nem használatos a Bibliában, nem szerepel a Bibliában, de teljesen jogosult. Ugye mindig magunk előtt kell látnunk azt a csodálatos ünnepi rendet, amit az Ószövetség állít elénk legteljesebb formájában Mózes 3. könyve 23. fejezetében. A táblán mind a 7 bibliai ünnep szerepel. Ezek a bibliai ünnepek döbbenetes módon jelentették ki az emberi történelem egyes szakaszait. Amellett, hogy az ünnepek elsősorban a zsidó nép ünnepei voltak, egy pásztorkodáson, földművelésen alapuló kultúrának az ünnepei, és mint ilyenek 1500 évig ünnepelték ezeket, de ezeknek az ünnepeknek messze túlmutató jelentőségük volt a zsidó nép életén, a kereszténység, sőt az egész világtörténelem életére is fényt vetettek. Ezt a 7 ünnepet tehát Mózes 3. könyvének 23. fejezetében olvassuk egymás után, tehát nagyon egyszerű összefoglalásban. Egyébként magukról az ünnepekről külön-külön számos bibliai fejezetben lehet olvasni. 4 tavaszi ünnep volt és 3 őszi ünnep. Ideírtam a tábla felső részére, tehát hogy 4 tavaszi ünnep és 3 őszi ünnep. A tavasz első hónapja, a Nisán hónap 14. napján volt a Peszak, vagy Páska, vagy Húsvét ünnepe, utána a zsengek éve bemutatásának az ünnepe, és a Páska ünneptől számított 7 napig tartott a kovásztalan kenyerek ünnepe. Ez a 3 ünnep együvé tartozott. A 3. hónapnak a 6. napján, tehát a zsengek éve bemutatásától számított 50. napon volt a pünkösd ünnepe. És pünkösd ünnepén, amikor Péter apostol kiállt Jeruzsálemben az emberek elé, Joel próféta könyvére hivatkozva azonosította ezt az ünnepet a Szentlélek első kiáradásával, de mivel felolvasta Joel könyvét, és teljes formájában, és mindjárt én is fel fogom olvasni, ott a Joel könyve 2. fejezetében a 16. és 21. versek között az erre az ünnepre vonatkozó kijelentés 2 profécia volt. Ez annyit jelent, hogy beteljesedett Jézus mennybe menetele után, 10. napon, a pünkösd ünnepén először, és be fog teljesedni majd a történelem végén, az előttünk álló történelmi időszakban 2. Tehát ezért mondom, hogy jogosult a késői eső mellett még ennek a kifejezésnek is a használata, bár a Bibliában így ez nem található meg, hogy új pünköst, vagy 2. pünköst. Ahogy a Szentlélek kiáradt az apostolok idejében először, a Biblia szerint ki fog áradni 2. is, és mi most a mai alkalommal ennek a 2. kiáradásnak a mibenlétét fogjuk vizsgálni. Egyébként csak nagyon röviden hadd jelezzem, hogy az ünnepek, a tavaszi ünnepek, Jézus első eljövetelére vonatkozó ünnepek voltak. Utána volt egy nagyon nagy szünet, mint egy ugye 4 hónapos szünet. Látjuk, hogy itt a 3. hónap 6. napján volt a pünkösd, és a 7. hónap első napján folytatódott az őszi ünnepekkel az ünnepkör. Az őszi ünnepek viszont a Jézus 2. eljövetelét, illetve az azzal kapcsolatos eseményeket jelentették ki előre. A tavaszi ünnepek már mind beteljesedtek. Beteljesedett a húsvét, mert Jézust 31. nisánhó 14-e előestéjén feszítették keresztre. Beteljesedett a zsengekéve bemutatása rá 3 napra, mert Jézus 3. napon támad fel, zsengéje lett mindazoknak, akik fel fognak támadni a történelemben. Beteljesedett a kovásztalan kenyerek 7 napos ünnepe is, mert aki ezután Jézus Krisztus életét megismerte, és Jézus Krisztus követője lett, az egy kovásztalan életre, ugye a kovász a bűnjelképe is, egy bűnt legyőző életre határozta el magát. Beteljesedett a pünkösd ünnepe is, hiszen ami Jézus életében 3,5 év alatt nem teljesedett be, Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után 50. napon beteljesedett, a tanítványok szavára mintegy 3000 férfi tért meg Jeruzsálemben, és később még többen, 5000-ről és számos megtérőről beszél a Szentírás, elindult a kereszténység története egy óriási aratással. Ugye ezek az ünnepek, hogy említettem, eredetileg mezőgazdasági ünnepek voltak, Palesztinában ősszel vetették el a gabonát, ez tavasszal szárba szökkent, és a 3. hónap 6. napján már le is aratták. A pünkösd ünnepe aratási ünnep volt. De ez az aratási ünnep, ami a mezőgazdaságban, mondjuk, tehát konkrét betakarításhoz fűződött, lelki értelemben is aratási ünnep volt. Jézus Krisztus eljött a földre, 3,5 évig tanított, áldozatul adta önmagát az emberiségért, és a tanítói szolgálata és az áldozata a mennybe menetele után hozta meg a gazdag aratását. A tanítványok láthatták azt, hogy Jézus munkálkodása mennyire eredményes volt, Jézus ekkor már a földön nem tartózkodott. A 2 ünnepkör közötti hosszú időszak azt jelezte, hogy Jézus 1. és 2. eljövetele között hosszú időszaknak lesz majd ideje, és ez valóban így is van. Csak nem 2000 év telt már el Jézus 1. eljövetele óta, és a 2 eljövetel között valóban hosszú időszak van. De nem csak az 1., 2., 3., 4. ünnep teljesedett be, a Biblia szerint az 5. ünnep is beteljesedett, és erre majd a mai előadáson fogok is hivatkozni, hogy Isten a késői esőt hogyan készíti elő, mert ezekben az ünnepekben ez is benne van. A késői esőt előkészíti a kürtzengés ünnepe, ez volt az 5. ünnep. Magának a késői esőnek a helye a nagy engesztelési nap esemény sorrendjében van, és a késői esőnek egyik következménye a sátoros ünnep. A sátoros ünnep volt az évvégi nagy betakarítási ünnep. Ugye minden mezőgazdaságban van egy nyári betakarítás, és van egy őszi betakarítás. Itt a gabonának a betakarítása, itt pedig a mustnak, a szőlőlének a kisajtolása és eltétele. A sátoros ünnep az örök élet előképe és ünnepe volt. Majd meg fogjuk látni, hogy tehát a valahol itt elhelyezkedő új pünkösdnek milyen előzményei kell, hogy legyenek, de tartsunk rendet, még most csak én a fogalmat szerettem volna megmagyarázni, remélem mindenki érti a fogalmat. A késői eső, vagy új pünkösd a Szentlélek végső nagy kiáradásának a megjövendőlése, jelképben való megjövendőlése a Bibliában. Olvasnám az erre vonatkozó leghíresebb ige szakaszt, amelyet, ahogy említettem, Péter apostol is felidézett, egy ószövetségi profétának az időszámításunk előtt 7. század végén élt, rövid könyvet maga után hagyó, de bízvást mondhatom a kedves hallgatóknak, hogy az egyik legfontosabb bibliai könyvet maga után hagyó prófétának a könyvéből, ez Jóel könyve. Jóel prófétáról nem sokat tudunk, túl azon, hogy a magyar irodalomban Ady Endre nagyon szerette, és az egyik legnagyobb versét, a Nincs itt ország című versét, tessenek elolvasni minden Ady kötetben, megvan egy késői Ady vers, Nincs itt ország című versét, Jóel próféta könyve ihletésére írta, a versnek a mottója Jóel könyve 1. fejezetéből származik. De magáról, erről a prófétáról nem sokat tudunk, a könyve mégis roppant jelentőségteljes, miért? Mert ha röviden akarom ennek a könyvnek a jelentőségét megmutatni, azt mondhatnám, hogy Joel könyve az Ószövetség kis jelenések könyvéje. Tehát ami a Joel könyvében röviden benne van, azt fogja a jelenések könyve majd részletesen kibontani. Joel könyve második fejezet 28. versétől a következő jövendőlést olvashatjuk, tehát ezt erre hivatkozott Péter apostol pünkösdünnepén, de látni fogjuk a megfogalmazásból, hogy ez kettős profécia. Beteljesedett az első pünkösd idején, és be fog teljesedni az előttünk álló történelmi időszakban is. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és lányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. És csoda jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a szabadulás, amint megígérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. Ez tehát ez a profécia, és ebben található kétszer is ez a jellegzetes kifejezés, hogy Isten majd ki fogja önteni a lelkét. Hogy lesz egy hatalmas kiáradása a Szentléleknek, és a Szentléleknek egy-egy ajándékát, illetve egy-egy rendkívüli megnyilatkozását is elmondja ez a profécia, hogy megszaporodnak és általánossá válnak a profétikus álmok, a látomások, és idős és fiatal emberek között egyaránt a Szentlélek egészen különleges megnyilatkozásainak lehetünk majd tanúi. Most erre a proféciára nézve további két Biblia verset szeretnék felidézni. Többet is lehetne, de csak egyet idézek az Ószövetségből és egyet az Új Szövetségből. Mégpedig a fogalom meghatározása után most vessük fel a kérdést, hogy miért így szól ez a szakkifejezés, hogy korai és késői eső. Ez mit jelent? Majd látni fogjuk, hogy sokszor a Bibliánkban rosszul is fordítják. Meggyőződésem, hogy azért, mert nem tudták a Biblia fordítók egészen pontosan, hogy miről van szó. De nézzük például Zakariás könyve 10. fejezet első versét. Ez így szól. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Tehát itt Zakariás könyve 10. fejezetében a proféta arra szólítja fel a hívő népet, hogy kérjenek esőt a késői eső idején. Mire vonatkozik ez a kijelentés? Ugye, ahogy említettem, Palesztinában két nagy esőzés volt. Hát ahogy egyébként most is mi a másik nagy esőzés idején vagyunk, ugye, mert vannak mondjuk a márciusi esők, meg vannak a mostani esők, amelyekre azt szokta mondani a magyar ember is, hogy a májusi eső aranyat ér. Miért? Azért, mert a gabonát, hogy elvetették, az első nagy esőzés, az abban segített, hogy a gabona szárba szökkenjen, hogy növekedjék. A második esőzés az abban segített, hogy a gabona beérlelődjék. A korai eső tehát abban segített, hogy a gabona fejlődjék, a késői eső abban segített, hogy kalászosodjon, és az aratása beérlelődjön, és hát dús termést hozzon. Most ezt a két természeti jelenséget alapul véve, a Biblia használja a korai és a késői esőnek a fogalmát, korai esőn értve az első pünkösdöt, késői esőn értve a második pünkösdöt. Tehát ami az emberiség történelmében először lejátszódott, a korai eső, az abban segített, hogy a kereszténység elterjedjen. A kereszténység elterjedt, de sajnos az elmúlt 2000 évre nem tudunk azért felhőtlen örömmel visszatekinteni, mert ugyan elterjedt a kereszténység, de rendkívül viszontagságos történelmet tudhatott maga mögött, mind a mai napig. A korai eső után volt egy szép kezdete, az őskereszténység, az ókereszténység. De már a 4. századtól fogva alapvető problémák jöttek a kereszténység történelmében, amikről ma is majd fogok egy kicsit beszélni, és csak a késői eső lesz a megoldás, mert az egyébként teljesen elvallástalanodott világot, és így is mondhatnám még ezek után is elvallástalanodott kereszténységet. Csak a késői eső tudja majd kiemelni abból a helyzetéből, hogy dús aratás legyen, ugyanolyan dús aratás, mint volt a korai eső idején, az első pünkösd idején, amikor tehát Péter apostol kijelentésére 3000 lélek tért meg. Erről a dús aratásról már Ézsajás könyve 60. fejezete azt mondja, hogy a tenger kincsözöne és a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Ugye a tenger a Bibliában mindig a népek jelképe, tehát a késői eső az nem olyan lokális dolog lesz, mint a korai eső, amikor Palesztinában árad ki a Szentlélek, hanem a késői eső idején az egész világon ki fog áradni a Szentlélek. És a tenger kincsözöne, tehát minden nép, vallás, népréteg közül nagyon sokan fognak Istenhez térni, és Jézus második eljövetele előtt lesz az élő igazak egybegyűjtése, egy dús aratás. Mondom már, Ézsajás könyve 60. fejezetének első 5 verse erről részletesen beszélt, remélem lesz idő majd felolvasni az előadás végén. De hadd olvassam fel a másik Biblia verset, amit látunk fönt a táblán, Jakab apostol levele 5. fejezetében, szeretném olvasni a 7. és 8. verset. Ez a következőt mondja. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig, íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esteli esőt kap. Hát itt a fordítási pontatlanság. Na ugye első hallásra is érezzük, hogy reggeli meg esti esőt, szóval ez, hogy egy nap mikor esik az eső, ez úgy jelentékenyen nem befolyásolja a termést. Itt szó szerint nem ezzel kellett volna lefordítani, hogy reggeli és esteli esőért imádkozzatok, és várjátok béketűréssel, hanem amíg korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Tehát ha rossz is a fordítás, nyugodtan kijavíthatjuk itt a Jakab 5-7-ben, nem reggeli meg esteli esőről van szó, hanem korai és késői esőről van szó. Itt Jakab apostol azt mondja, hogy ahogy a szántóvető ember is elveti a magot. Ugye mindent megtesz egy parasztember, hogy jó termés legyen. A földet fellazítja, megtrágyázza, előkészíti. A magot is nyilván megrostálja, és hát a legjobb magot veti. De gondolkozzunk el ezen az egyszerű bibliai jelképeken. Ha jó is a föld, ha tökéletes is a mag, de ha nincsen eső, akkor nem lesz termés. Tehát minden emberi igyekezet kevés, sőt, mondhatnám meddő a Szentlélek segítsége nélkül. Ezért hívja fel itt Jakab apostol a hallgatói figyelmét, hogy ahogy a szántóvető türelmesen várja, hogy a termés beérlelődjék, lelki értelemben a türelemnek, a béketűrésnek és a Szentlélekkel való együttmunkálkodásnak a legnagyobb szerepe van egy hívő ember életében. Ezt még egyszer hadd hangsúlyozzam. Ha valaki hívő embernek tartja magát, és keresztény akar lenni, és Krisztus követője akar lenni, a legnagyobb szerepe az életében az Istennel való együttmunkálkodásban van, és az abban, hogy béketűréssel, türelemmel kell megtanulni fáradozni emberekért. Mert ugye az emberek máról hónapra nem változnak meg. Sem egyes emberek, sem közösségek. Ugye, ami a keresztényeket igazán keresztényé teszi, az a hallatlan türelem, az a hosszú tűrés, hogy olvassuk az 1 Korintus 13:4-ben, ami az Istennek a sajátossága, hogy az Isten döbbenetes időket tudott várni a történelemben, és azért, hogy az emberekkel együtt tudjon munkálkodni. Azért gondoljuk meg, hogy Isten milyen hatalmas, mennyire bölcs, és csetlő, botló kis emberekkel, akik hibát halmozunk. És annyi sokszor elesünk, és az Isten kivárja, míg fölkelünk, kivárja, míg tanulunk a hibáinkból, kivárja, míg megerősödünk, míg a hitünk megerősödik, mert mi az Istennek a legnagyobb célja? Az, hogy mi velünk emberekkel együtt munkálkodjék. Ahogy a szántóvető is mit tud tenni? Várja az esőt, Ő már mindent megtett, föllazította a talajt, elvetette a magot, de nagyon jól tudja, hogy segítség nélkül nem lesz majd gyümölcstermés, vagy nem lesz majd búzaaratás. Tehát ennyit szeretnék elmondani, csak két igeverset kiragadva, hogy a Bibliában ez a kifejezés, hogy korai eső, meg késői eső, ez az Ószövetségben és az Új Szövetségben is teljesen elterjedt, ugyanazt az eseményt jelölő fogalom, de csak azért kellett ennyi időt vesztegetnem rá, mert visszaemlékezem arra az időszakra, amikor én is a Bibliával kezdtem megismerkedni, és először hallottam, hogy beszélnek nekem korai esőről és késői esőről, és nem tudtam, hova kapjam a fejemet, hogy most miről van szó. Tehát még egyszer mondom, a korai eső az első pünkösd, a késői eső a második pünkösd. Ahogy először kiáradt a Szentlélek az apostolok idejében, a mi történelmi időszakunkban, nyugodtan azonosíthatom a mi történelmi időszakunkat, az előttünk álló, nagyon röviden, szorosan előttünk álló történelmi időszakban hatalmas kiáradása várható a Szentléleknek, amivel persze azt is mondtam, amivel a múlt alkalommal már foglalkoztunk, hogy akik ma hivatkoznak arra, hogy náluk már kiáradt a Szentlélek, ebben nincs igazság. A Biblia szerint a Szentlélek kiáradásának szükségszerű előzményei kell, hogy legyenek. És melyek a Szentlélek kiáradásának szükségszerű előzményei? Ugye az előadás sorozatunk keretében már volt szó az első pünkösdről. Tehát az apostoli időszakban a Szentlélek kiáradásáról. Most csak úgy ismétlésként fölvetem a kedves hallgatóinknak. Ha most válasz kellene önöknek adni erre a kérdésre, hogy miért áradhatott ki pünkösd ünnepén a Szentlélek. Tehát akkor ott időszámításunk szerint 31. 3. hó 6. napján miért áradhatott ki a Szentlélek? Mik voltak ennek az előzményei, a szükségszerű előzményei és feltételei? Erre a kérdésre mindenképpen kell, hogy tudjunk válaszolni. Mert ugye ezt a kérdést még súlyosabban így tehetném fel, hát amikor Jézus itt járt a Földön, akkor miért nem áradt ki a Szentlélek a tanítványaira? Hát ott voltak a tanítványok Jézus mellett, közvetlen közelében. Ő tanította őket. Miért nem tudta a Szentlélek teljesen birtokba venni a tanítványokat? Miért kellett átélniük Krisztus halálát, a szörnyű csalódást, elcsüggedést? Miért kellett átélniük azt, hogy reménytelenségbe zuhantak, és azt hitték, hogy minden igaznak és jónak és szépnek vége van? De miért kellett átélnünk a feltámadást, hogy 40 napig Jézus velük volt, hogy minden igazságra elvezette őket, de miért kellett átélnünk azt, hogy Jézus végül is távozott tőlük, és 10 nap alatt mi történt, hogy 10 nap múlva kiáradhatott a Szentlélek, és addig soha nem áradhatott ki. Hát kedves hallgatók, ezeket a mozzanatokat kell itt komolyan venni. A Szentlélek azért áradhatott ki pünkösd ünnepén, mert senki emberre és senki közösségre nem tud a Szentlélek kiáradni anélkül, hogy az az egyes ember és az a közösség mélyen és megrendülve meg ne érteni Krisztus halálának az okát. A tanítványok addig még nem élték át Krisztus halálát, a szörnyű golgotai drámát, hogy az Istent az emberiség meggyilkolta. Hogy látták kivérezni az igazat és szentet. Amikor látták azt, hogy micsoda az, hogy bűn, meg gonoszság, hogy együtt éltek ők 3,5 évig valakivel, akiről már ők is elismerték, hogy nem egyszerűen proféta, hanem az Isten fia, és az Isten fiára kezet vetettek, összekötötték, leköbdösték, nátszálat tettek a kezébe, 2 utonálló közé fölfeszítették, szóval ezt nekik át kellett élni, mert hogyha ezt nem élik át, akkor nem látják a bűnnek iszonyatos, döbbenetes, mély valóságát. A Szentlélek ma is csak azokat az embereket tudja megragadni, aki emberek érzik azt, hogy az ember a bűnben elveszett lény, hogy az önzésben az ember elveszett lény. Akik a bűnnel megtanultak szembefordulni, megutálni, csúfnak és gonosz dolognak látni a bűnt, amit magunkban hordozunk és elkövetünk, amikor megtanultak az apostolok is szembefordulni a hibáikkal, a vétkeikkel, ez igazán csak a Krisztus golgotai áldozata után következett be. Ami Krisztus nem adta az életét, a tanítványok, hogy ugyan sok mindent zsebre vágtak. Megértettek, igaznak tartottak, de nem úgy éltek, ahogy megértették. Vetekedtek, versengtek, irigykedtek, szivakodtak. Az egész tanítványi közösség egy felbojdult mékashoz volt hasonló. Amikor átélték Jézusnak a halálát, amikor három napig csend borult a közösségükre, és elveszítették a szeretett mestert. És hogy olvassuk Lukács evangélium a 24. fejezetében az Emmauszi tanítványoknak a tanácstalanságát. Csak te nem tudod, mi történt itt. Mint ha azt mondták volna Jézusnak, akit nem ismertek fel, ugye a titokzatos idegen képében, hát csak te nem tudod, hogy mi történt Jeruzsálemben, oda van minden reményünk. Hát itt élt közöttünk valaki, aki tökéletes volt, és az emberiség a keresztfára feszítette. Nos hát az első pünkösnek az első titka Krisztus halálának a megértése, a hitbeli elfogadása, a bűnnek való szembefordulás volt. A második titka, amikor Jézus feltámadt és rávezette őket arra, a tanítványait, az apostolait arra, hogy másképp az Isten nem válthatta meg az emberiséget. Más megoldás nem volt az ember kiszabadítására, csak egy megoldás volt. És ezt a proféták előre közölték. Mózes előre közölte, hogy asszony magva lesz a megváltó, a kígyó fejére tapos, de a kígyó a sarkába mar, kioltja az életét. Ezt Jézus előtt 1500 évvel Mózes leírta, Mózes első könyve, 3. fejezet 15. versében. És elhangzott a valóságban Jézus eljövetele előtt már 4000 évvel a paradicsomban, hogy asszony magvaként jön el a megváltó. Embernek kell elégtételt adni az ember bűneiért. De olyan embernek, aki Isten ember is. Mert olyan ember nincsen, aki ne vétkeznék, és ha valaki vétkezik, akkor nem adhatja az életét a másikért. Csak az Isten ember adhatta az életét az emberiségért. És Jézus elkezdvén Mózestől, hogy mondja Lukács 24-ben az ige, elkezdvén Mózestől minden prófétán keresztül elmondta a tanítványnak, hogy nem volt más lehetősége az Istennek. A saját maga halálán kívül más lehetőség nem volt. Az ember csak így lehet szembefordítani a bűnnel, ha az ember látja az ártatlan Istent meghalni, akkor talán az ember elgondolkozik arról, hogy kinek a szolgálatába állítjuk az életünket. A rossz szolgálatába, vagy az Isten szolgálatába. A harmadik feltétel, aminek teljesedni kellett, hogy Jézusnak el kellett mennie. Itt kellett hagyni a tanítványait. Magukra kellett hagyni őket. Miért? Jézus maga is mondta még az életében, hogy jobb néktek, ha én elmegyek. Tetszenek tudni a lélektani sajátosságát egy olyan helyzetnek, amikor egy erős vagy biztos ember ott van egy közösségben, akkor mindenki rászámít, mindenki ráhagyja a dolgot, mindenki ráhagyja a munkát. Amikor eltávozik, akkor kezdenek az emberekben feltámadni a személyes vágyak, az erők, a keresés, akkor kezdenek jobban érdeklődni az igazság vagy az igaz élet követhetősége iránt. Jézusnak el kellett menni, és egyedül kellett hagyni a tanítványait, hogy ezek a tanítványok, hogy is mondja az apostolok cselekedetei első és második fejezete, hogy egy szívvel, egy lélekkel foglalatosak legyenek az imádságban és a könyörgésben. Az a 10 nap a tanítványok életében rendkívüli időszak volt. Jézus hiányának első 10 napja, Jézus távollétének első 10 napja, akkor találtak magukra a tanítványok. Akkor érlelődött be minden a tanítványok lelkében, akkor lett igazi megértés, igazi odaszánás, igazi vágyakozás. Egy szívvel, egy lélekkel együtt voltak a könyörgésben és a háladásban, és erre áradt ki a Szentlélek. Tehát nem tudom, hogy világos-e. Jézus halálának a megértése, a proféciák megértésének a szükségessége, hogy máshogy nem tudta az Isten megváltani az emberiséget. És a harmadik dolog, hogy amikor egyedül maradtak, akkor megszűnt közöttük a cívódás, a vetekedés, a harag, a törtetés. Egy szívvel, egy lélekkel mindannyian Krisztust követőkké váltak, Krisztust akarták nyilvánvalóvá tenni a saját életükben és más emberek számára, és ezért áradt ki a Szentlélek. Kedves hallgatók, ezt azért kell megértenünk, mert az előttünk álló történelmi eseménynek, tehát a Szentlélek végső kiáradásának, az új pünkösnek is ilyen feltételei vannak. Ha valaki most föltenné a kérdést, hogy hát miért nem áradt ki még a Szentlélek? Miért nem jött el még a Szentlélek? Miért kell nekünk még ma is olyan történelemben élnünk, amely egyre inkább terhes minden lelkiismeretes és józanul gondolkodó ember számára, mert elég borzalmas történelmi szakaszokba érkezett az emberiség, miért kell nekünk ezt elszenvednünk? Erre a kérdésre csak azt tudjuk válaszolni, hogy még nincs igazi hit Krisztusban. Még nincs igazi hit Krisztusban. Még nincs igazi hit a proféciákban és Isten szavában. És ennél fogva nem is lehet egység a keresztények között. Olyan egységet már építeni vélnek vagy akarnak ma a kereszténységen belül, sőt azon kívül is, hogy vallásfelekezeteket egyesíteni, felekezeteket egyesíteni, de hát ennek semmi köze nincs ahhoz az egységhez, amit Isten megígért. Isten mindig az igazságban való egységet hirdeti. A szervezeti egység, vagy az egyház politikai egység, ennek semmi köze nincs Isten terveihez. Amit ma olyan nagyon látunk a világon, felgyorsulva látunk kiterebélyesedni, ennek semmi köze nincs Isten terveihez. Mi kell ahhoz, hogy a Szentlélek kiáradjon? Istennek a Szentlélek végső kiáradását nem 50 vagy 40 nap alatt kellett előkészíteni. Most már, ha hátra tekintünk az elmúlt évszázadokra, azt mondhatjuk, hogy legalább 2 évszázados az előkészítése már a Szentlélek munkájának. Erről szól a Jelenések könyve. A Jelenések könyve nagy részében ezekről a dolgokról szól, tehát ezért mondanám, hogy ha a Jelenések könyvét valaki megérti ebből a szempontból, a Jelenések könyve szerint mi az első feltétele annak, hogy a Szentlélek kiáradjon? Valahogy a történelemben hol kezdődött ez el? Erre a kérdésre a Jelenések könyve azzal válaszol, hogy előbb is említettem önöknek a másik táblán, hogy elkezdődött a kereszténység történelme egy hatalmas pünkösddel. Ezt a Jelenések könyve második fejezete mondja el az Efézusi és a Szmirnai levélben. Az efézusi levél az ős kereszténységnek a jelképes bemutatása, a szmirnai levél pedig az üldözések egyházának, a második, harmadik, negyedik századi kereszténységnek a bemutatása, és haladt előre, hogy így mondjam, csodálatos módon a kereszténység. Ugyanez párhuzamosan benne van a második fejezet után a hatodik fejezetben is. Szoktam mondani, hogy a Bibliának legkönnyebben érthető proféciája a Jelenések könyve hatodik fejezete, mert 4 szín egymás utánját kell megjegyeznünk, és ha az emlékezetünkben megtartjuk, mindig fel tudjuk idézni, és pontosan megértjük az elmúlt évszázadok történelmében, hogy mi ment végbe. Tudnék, a Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor Jézus feltöri azt a híres 7 pecsétes könyvnek a pecséteit, az első pecsét feltörésekor egy fehér lovas jön ki. A fehér lovas az ugyanaz, mint a 2. fejezetben az Efézusi levél az őskereszténység jelképe, a fehér lovas, a tiszta keresztény, ami volt az első, még a 2. század elején is a kereszténység, egy tiszta vallás. Egy tiszta krisztusi tanításokat képviselő, és 1-2 nemzedék alatt az egész kereszténységet elterjesztő vallás. De mi jön a 6. fejezetben a fehér lovas után, hogy Jézus feltöri a 2. pecsétet, a tűzvörös lovas. A tűzvörös lovas kezében egy óriási nagy kard van, hogy elvegye a békességet a földről. Tehát jelzi itt a Szentírás, hogy a kereszténység történelmében óriási üldözések fognak jönni. De a kereszténység terjedését ez nem lefékezte, hanem meggyorsította. A 2., 3., 4. század elejé üldözések idején a kereszténység nem megutált, nem megvetett vallás volt, hanem mindenki csodálta a keresztények türelmét, a keresztények Isten félelmét, és hogy senkit nem gyűlöltek még azok közül sem, akik őket üldözték. A kereszténység történelmében azonban ezután jött el a nagy torzulás. Az első pünköst, hogy úgy mondjam, a kihatásaiban a 4. század elejéig eltartott. De a 4. század elején, ahogy bemutatja Jézus a fehér és a tűzvörös lovas után, hogy felnyitja a 3. pecsétet, kijön egy fekete lovas. Egy teljesen fekete lovas, ami a halálnak, a gyásznak, a bukásnak a jelképe. A nagy kereszténység itt bukott el. A 4. század elején, az üldözések után jött hirtelen békében. És ennek a levét itt az egész középkori történelem, mert a fekete lovas után kijön egy halott sárga lovas. Tehát ezért mondom, hogy nagyon röviden át kell tekintenünk, hogy a Szentlélek miért nem áradhatott ki, mint második pünkösd, mert az első pünkösd után minden jel arra mutatott, hogy a világ történelemben a kereszténység győzni fog. De a IV. Század idején, a fekete lovas időszakában bekövetkezett a nagy torzulás, és egy nagyon hosszú történelmi vargabetűre ítélte a kereszténység életét, a IV. Századtól egészen a XVIII. Századig. A kereszténységnek legfélelmetesebb történelmi vargabetűjének lehetünk szem és fültanúi, a középkornak, a vallási türelmetlenségnek, a keresztény üldözi a keresztényt látványának. A Szentlélek hogy áradhatott volna ki? A Szentlélek alig tudott működni a középkorban. El kellett, hogy jöjjön ennek a hosszú időszaknak a lejárta, amikor az emberiség már megcsömörlött ettől a torzvallástól, ettől a hatalmi vallástól, az erőszakolt kereszténység vallásától, de akkor meg Jelenések könyve 11. fejezetén mondja el a következő esetet, miután lejárt a középkori eltorzult kereszténység életideje, az emberiség, hogy úgy mondjam, a ló egyik oldaláról a másik oldalára esett. Az eltorzult vallás után, az eltorzult vallás évszázadai után az emberek nem akartak hallani se a vallásról. Fellépett az ateizmus. Jelenések könyve 11. fejezetem mutatja be a francia ateizmus születését, vérengzését, kegyetlenségét. És akkor, amikor ennek az ateista kultúrának is leáldozik a napja, és ebben az időszakban élünk most mi, akkor egy újabb fordulatot vesz majd a világ történelme, egy újabb fordulatot, ami előkészíti a második időszakot. Az első időszak, tehát amit itt jeleztem a táblán, ez csak annyit jelent, hogy a Szentlélek nem, a második pünkösd nem jöhetett el. Szükségszerűen nem jöhetett el. Ne tessenek elfelejteni, hogy a Szentlélekről már megtanultuk, talán mindannyian kívülről mondjuk, az egyik leghíresebb Biblia verset, a 2 Korintus 3.17-et, ahol az Úrnak lelke ott a szabadság. Ahol a Szent Lelket kizárták, elüldözték, ahol a Bibliát kiszorították a keresztények életéből, ott a Szentlélek addig is tudott működni, de kiáradni nem tudott, mert Isten senkit, semmit kényszeríteni nem akar. A Szentlélek végső kiáradásához, a második szakasz tehát az, hogy szabadságra van szükség. Szabadságra van szükség. Középkorban nem volt szabadság. Az ateizmus idején sem volt szabadság. Most a napjainkban érkezik bele a világ, persze kellő előkészítések után, hiszen a 18. század végétől kezdődtek el a nagy szabadság eszmék, irányzatok kifejlődni. Ugye először a szólásszabadság, aztán a vallásszabadság, aztán napjainkra már a teljes szabadság, a lelkiismereti szabadság, amely minden szabadságjogot magába foglal. Na, a Szentlélek végső kiáradásához mi kell? Kell az, hogy a világban szabadság legyen. De Isten a szabadságot se kényszerrel hozta el a világra. Tetszenek látni? Ezért kellett ennyi időt megérnünk. Nem megdöbbentő dolog, hogy 20 évszázadnak, illetve egészen pontosan a 4. századtól fogva 16-17 évszázadnak kellett letelnie, hogy az emberiség történelmében általános jog legyen a szabadságjog. Ugye azt olvassuk a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy az emberiség legszebb értékei közül a legutolsó érték, mely tömegértékké válhatott a szabadság, csak a mikorunkra vált értékké. Tehát az, hogy minden ember szabad, hogy tiszteljük minden ember szabadságát, bármilyen legyen a bőrszíne, bármilyen legyen a vallása, ez csak a polgári rendszerek, tehát meg kellett bukni a feudalizmusnak, a hűbériségnek, fel kellett lépni a polgári rendszereknek, tehát ugyanott Jelenések könyve 11. fejezetében olvashatunk arról, ahogy emberi szabadságjogok kezdenek a föld történelmében megerősödni, és mintegy két évszázada tart már az a folyamat, és most lépdegél afelé, mert mondom, Isten semmit nem kényszerít, Isten együtt lép, és a Szentlélek együtt lép a csetlőbotló emberrel és az emberiséggel. Semmit nem kényszerít. Istennél semmi kényszer nincsen. Ezért kellett erre ennyit várni. A Szentlélek kiáradásának, tehát egy döntő, most már közelebb megyünk a kiáradásra, egy döntő feltétel a szabadságjogoknak az elterjedése, és erről még Jelenések könyve 3. fejezete is szól, hiszen ne tessenek elfelejteni, hogy az emberiség történelmében mi biztosíthatja az igazi szabadságot. A szabadsághoz kevés, hogy mondjuk egy állam az alkotmányába bevegye a szabadságjogokat, vagy törvényeket hozzon a szabadságról. Az emberiség életében a szabadságnak mélyebb gyökere is meg kell, hogy erősödjenek. A szabadság jogokhoz a gondolkodás megváltozása kell. A gondolkodás megváltozásához, jobbá válásához pedig egy eszköz van itt az emberiség életében, és ez a Szentírás. Ha valaki megismeri a Szentírást, és igazán elsajátítja a Szentírás tanításait, a soha türelmetlen és másokat lekezelő, és mások véleményét, vagy mások hitét lekezelő, vagy ócsárló ember nem lehet. Aki megismeri a Szentírást, annak egy biztos hite lesz, az igazságról egy biztos felfogása lesz, de ezzel párosulnia kell annak, hogy aki a Szentírás szerint él, az úgy él, hogy Péter első levele 2. fejezetében olvashatjuk is magát a bibliai felhívást, minden embert tiszteljetek. Ahhoz a gondolkodásmód megváltozása kell. És a gondolkodásmód megváltozásához viszont a Biblia elterjedése kell. Ez is beletartozik a szabadságjogokba. Én azt hiszem, hogy ma a világon már van sajtószabadság, van szólásszabadság, van vallásszabadság, van lelkiismereti szabadság. A Bibliával még mindig nem teljesedve, hogy szabadon lehetne terjeszteni. A világ számos államában nem lehet szabadon terjeszteni. Magyarországon lehet már terjeszteni, de még ott nem vagyunk, hogy az emberek ismernék is. Márpedig amíg az emberek nem ismerik a szabadságot, az igazi szabadságot, vagyis a Biblia által meghirdetett útját a szabadsághoz való elérésnek, hogy János evangélium a 8. fejezetében mondta Jézus, ha megismeritek az igazságot, tehát ha megismeritek az Isten szavát, János 17:17 szerint az igazság az Isten igéje. Ha megismeritek az Isten szavát, az igazság szabadokká tesz titeket. A Szentlélek munkálkodásához, nagyobb munkálkodásához és kiáradásához kell a Bibliának az elterjedése. A Biblia elterjedése az Magyarországon is alig több mint 100 évre tekintett csak vissza. Tehát addig nem áradhat ki a Szentlélek. Szeretném, hogyha ezeket a szükségszerű fokozatokat belátnánk, mert így jutunk el a 3. fokozathoz, hogy a Bibliának meg kell szólalni. A Biblia üzenetének meg kell szólalni. Az Isten szavának meg kell szólalni. Hogy hogyan szólal meg az Isten szava az egész világ számára, ezt Jelenések könyve 14. fejezetében a 6-tól a 13. versekig olvashatjuk. Ez a Bibliának egy különlegesen nagy része. Hogy Jelenések könyve proféciát ad nekünk arról, hogy akkor, amikor véget ér a középkor, de az ateizmus is, amikor a szabadságjogok addig fognak kiterjeszkedni, hogy a Bibliáról is lehet beszélni szabadon, sőt, valami olyasmi történik meg, mint Luther korában. Szokták mondani, és ez nem legenda, ez valódi történet, de olyan szép, mintha legenda lenne, hogy Luther korában a Biblia annyira elterjedt, hogy a kocsmákban is a Bibliáról vitatkoztak. Én is már voltam ilyen helyzetben, azt nem mondhatom, hogy kocsmában nem szoktam járni, tehát ott mondjuk én még nem, de cukrászdában már beszéltem úgy a Bibliáról, hogy ott ültek az emberek, és jöttek a gyanútlan vásárlók, és miközben krémeseket akartak venni, bibliai igehelyeket hallottak, mert az emberek érdeklődtek. Olyannak is voltam már személy és fültanúja, hogy egyszer egyik táborunkba betörtek, és hát egy idő után elfogtuk a betörőket, és megmondták, hogy honnan jöttek. Hát a kocsmából. És felajánlottuk nekik, hogy nem kell ide jönni, mi szívesen elmegyünk a kocsmába. Hát ott abban a vidéki kocsmában kocsmáros bezárta a kocsmát, és meghirdette azt, hogy akit érdekel a Biblia, eljöhet. Luther korában, mondom, ez nem legenda, ez valóság volt, hogy az embereket annyira érdekelte a Biblia, hogy az emberek a Bibliáról beszéltek, hiszen ha igazi nagy kérdésekről beszélünk, azt hiszem, csak a Bibliából találunk válaszokat. Melyik filozófus tudott arra választ adni, hogy miért lett a Föld? Miért teremtette Isten a Földet? Melyik gondolkodó tudott arra válaszolni épkézlábmódon, hogy honnan jött be a rossz a világba? Miért van ennyi rossz? Ki a rossznak az oka? Személy vagy személytelen dolog? Ki tudott arra válaszolni, hogy hogy lehet a rosszból kiemelkednünk, hogy lehet más emberekké válnunk, és ki adott biztosítékot arra, hogy lesz örök élet? Hát ez csak a Biblia, minden egyes nagy kérdése, csak a Biblia tud válaszolni. A Biblia mondja el azt, hogy Isten miért teremtette a földünket, miért éppen 6 nap alatt és a 7. miért nyugodott meg. A Biblia mondja el azt, hogy nem Isten teremtette a rosszat, hanem a rossz az egy betolakodott ellenség erre a világra. De a Biblia mondja el azt, hogy Isten azért engedte meg az ellenségnek a fellépését, mert Isten a szabadság Istene, felkészítette ugyan az első emberpárt, hogyha az első emberpár beengedte a földre a rosszat, és mi is beengedjük az életünkbe a rosszat. Isten tiszteli mindannyiunk szabadságát, és erőszakkal egyikünket se akar a saját pártjára állítani, hanem az Isten együttműködni akar velünk, megközelíteni, kiemelni a rosszból, és olyan életet akar adni nekünk az Isten, hogy valóban a jóban erősödjünk meg. Ezt csak a Biblia hirdeti. Biblián kívül olyan könyvet mutatni, amely pontosan leírja ennek a forgatókönyvét, hogy mi emberek az önző, elveszett állapotunkból hogyan emelkedhetünk ki, és nem a magunk szem előtt, hanem az Isten szem előtt hogyan lehetünk igaz emberek, ez csak a Biblia tudja. Tehát itt szólal meg Jelenések könyve 14. fejezetében, a 6-tól a 13-ig tartó versekben az az üzenet, hogy az Isten mivel keresi fel ezt a világot, az örökké való evangéliumhoz milyen 3 különleges figyelmeztetést társít a Biblia, erről már sokat beszéltem itt a sorozatokban, nem tisztem, nem feladatom itt belemenni a részletekbe, csak annyit szögeznék le itt ennél a 3. pontnál, hogy ha majd mindenkihez eljut a Biblia, és hitelt érdemlően jut el a Biblia, akkor majd felhangzik Jelenések könyve 18. fejezet 4. versében is a felszólítás, fussatok ki belőle én népem, szakítsatok az önzéssel, a világgal, azokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyek nagyon megtévesztő módon az Isten követeinek mondják magukat, de nem azok. Csatlakozzatok az Istenhez, válasszátok az Isten útját. Ekkor fog teljesülni, amit Jézus mondott János evangélium a 10. fejezet 16. verse szerint, hogy neki vannak különböző juhai, különböző aklokban, hogy Jézusnak nagyon sok igazi követője van, vagy tudatos követője, vagy nem annyira tudatos, vagy keresztény, vagy nem keresztény, vagy katolikus, vagy nem katolikus, vagy protestáns, vagy nem protestáns, mindenhol, mindenféle aklokban vannak juhai, de ő majd kiszólítja mindegyikből, mert az aklok rémületesen eltorzulnak. Az aklok hasznavehetetlenné válnak. A juhokat lehet még menteni, az aklokat már nem lehet menteni. És ekkor fog beteljesedni Máté 24:14 proféciája, hogy bizonyságul hirdettetik az evangélium minden népnek, és akkor jön el a vég. És ezt azért jeleztem így itt a tábla, mint egy kinagyításként a 2 ige szakasz között, mert ha tovább olvassuk Jelenések könyve 14. fejezetében a 14. és 16. versek közötti részletet, ott János apostol már magát Krisztust látta, és Krisztus kész már arra, hogy jöjjön a nagy aratás, jöjjön az új pünköst, jöjjön a kései eső, de már annak a következménye is jöjjön, erez neki az éles sarlót, mert a föld aratnivalója beérett, és learattatott a föld, és összegyűjtötték mindenhonnan a gabonát. Látta János apostol ezt jelképesen, vagyis látta azt, hogy a késői eső kiáradhatott az emberiségre, a késői eső által összegyűjthette Krisztus az igazi választottait, mindazokat az embereket, akik szeretik az Istent és szeretik az igazságot. Tehát, hogy az első pünköskor is volt 1-2-3 feltétel, itt is ez a feltétel. Nem áradhatott ki a Szentlélek a középkorban, vagy az ateizmus világuralma idején. El kellett, hogy jöjjenek a szabadságmozgalmak, el kellett, hogy érkezzék az emberiség egy olyan szintre, hogy szabadon lehessen beszélni az ember nagy problémáiról, és a Biblia szerint lehessen, az Isten szava szerint lehessen szabadon beszélni. És akkor teljesedik be a késői eső, és annak az óriási következménye, hogy említettem, Ézsaiás könyve 60. fejezete, tehát egy 2800 évvel ezelőtt élt próféta, olyan szavakat írt le erről, amelyeket fel kell, hogy olvassak a kedves hallgatóknak. Ezek a szavak így hangoznak. Ézsaiás könyve 60. fejezet első versétől. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remegés kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népeknek gazdagsága. Ez az öt vers, ez egy döbbenetes profécia. Tessen, csak néhány dolgot emelek ki önöknek, de ebből is megértjük mindannyian, és remélem röviden és gyorsan. A föld az éjféli sötétség állapota felé tart. Hol van benne ez a proféciában? Sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. A földi történelem egyre sötétebb lesz. Erkölcsileg egyre inkább elborul a láthatár. Jézus ezt megerősítette, ezt az ézsaiási jövendőlést, talán sokan ismerik a kedves hallgatók közül is a tíz szűz példázatát. A tíz szűz példázatában is van egy kis félmondat. Ugye van szó tíz szűzről, öt okos, öt balga, kimennek a vőlegény elé, de késik a vőlegény, nem jön a vőlegény. Mind a tíz szűz elszúnyad. Az okosoknak legalább van tartalékolajuk, hogy fölrezzennek, tudnak világítani, a balgáknak nincsen, míg elmennek az elárusító helyre olajért, megérkezett a vőlegény, bezárott ott az ajtó, kint rekedtek az örök életből. De hogy mondja Jézus a példázatban? Késvén a vőlegény, és mikor éjfélre járt az idő, akkor jött el a vőlegény, és akkor hangzott fel a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Tehát egy ilyen félmondatoknak milyen nagy jelentőségük van a Bibliában. Sötétség borítja a földet. Éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény. Két félmondat a Bibliában, de döbbenetes profécia, a történelmünk erkölcsileg halad lefelé, és egyre inkább átláthatatlan és összefoghatatlan az emberi történelm. Akik itt élünk ezen a földön, nem tudjuk, hogy milyen sötétségek és alávalóságok történnek azokon felül, amiket a hírekben elmondanak a színfalak mögött, és az egész föld egy reménytelen állapotba süllyed, mert az emberiség külső szempont szerint is tönkreteszi a földet, de a belső lelki minőség, tehát az erkölcsi minőség szerint is tönkreteszi a földet. Tehát ez benne van ebben a proféciában. Nos, ahogy egyre mélyebbre halad a világ a sötétség felé, ugyanakkor azt mondja, kelj fel, világosodjál. Hát ki tud világítani? Mint a tíz szűz példázatában, akinek olaja van. Az olaj mindig a Szentlélek jelképe. Mit jelent ez, hogy kelj fel, világosodjál? Ez az, hogy kívánjátok a késői esőt, kívánjátok a Szentlélek segítségét. A Szentlélek segítsége eljön, és a Szentlélek világossá teszi az Istenben hívők életét, és a többi ember számára hiteles lesz a kereszténység. A Szentlélek által, csak a Szentlélek által lesz hiteles. Nem emberi erőből, nem teológiából, nem dogmákból, megélt valóságos emberi életekből a Szentlélek által. És amikor föltámad ez a világosság, szóval emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek. Ugye Jézus is azt mondta a hegyi beszédben, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ha lesz igazi kereszténység, lesz igazi egybegyűjtés. Ma nem azért vallástalanok az emberek, mert gonoszak és vallástalanok akarnak lenni, hanem ma azért ateista vagy közömbös a föld lakosainak nagy része, beleértve például a mi hazánkat is, mert nincs igazi kereszténység. Arra ne hivatkozzunk, hogy a világ sötét. A világ mindig sötét volt, és egyre sötétebb fog lenni. A sötétségnek nem a sötétség az oka. A sötétségnek a világosság hiánya az oka. Biblia jelképes nyelvéből ezt értjük meg. A sötétségnek nem a sötétség az oka. Ma sem kellene, hogy legyen sötétség, hogyha az Isten szava a Biblia megszólalhatna, és emberek, akik a Biblia szerint élnek, élnének, mert tömegestül nincsenek ma ilyenek. Azoknak az élete nyilvánvalóvá lehetne mások előtt. De amikor majd eljön ez az időpont, amikor tényleg az éjféli sötétség felé haladva, mint egy ellenpont, a világosság is felkezd támadni, akkor majd körös körül szemeidet emeld föl és lásd meg, minnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, lányaid ölben hozatnak el. Most jön talán a legszebb, költőileg is legszebb rész, akkor meglátod és ragyogsz örömtől, remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, hozzád jön a népeknek gazdagsága. Kedves hallgatók, azoknak ajánlom ezt az 5. versnek a mélyebb tanulmányozását, akik mindig azon panaszkodnak, hogy az emberek olyan rosszak. Sokszor vallásos vagy keresztény embereket is hallok ezen panaszkodni, hogy az emberek nagyon rosszak. Az emberek nagyon elvetemültek. Itt meg azt mondja a profécia, hogy az emberek körében a tenger kincsözöne és a népek gazdagsága várakozik ma. Mire? Hogy felgyújjon a világosság. Hogy legyen igazi kereszténység. Legyen Szentlélektől, Istentől támogatott kereszténység. Egyébként az emberek között nagyon sok jó ember van. Csak esetleg ezek a jó emberek félnek, nem merik megmutatni azt, hogy kitől lehet jó valaki. Nem mernek hivatkozni az Istenre. Vagy mi oka lehet ennek, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hogy az egyik jellegzetes történet az apostolok cselekedetei 10. és 11. fejezetében, hogy Péternek is azt mondta Jézus Krisztus látomásban, menj el egy pogány emberhez. Péter nem akart elmenni a pogány emberhez. Mit keresek én a pogányoknál? De aztán egy látomást is adott neki az Isten, hogy amit én megteremtettem tisztának, az ember, te ne nézz tisztátalannak. Leereszkedett ugye ez a bizonyos háló a látomás formájában, mindenféle csúszó-mászó ragadozókkal, de ne tekints tisztátalannak, ne tekintsd ilyennek az embereket. Menj el Péter Joppéból Cezáreába. És Cezáreában már ott volt egy ember, aki ugyan pogány ember volt, de már több mint 3 napja böjtölt és imádkozott, meg az egész élete istenfélő élet volt. Csak ezt még úgy nem látták, ez még nem volt annyira látványos. Tudhatta a felesége, a gyermekei, a háznépe, hogy ez a Cornélius százados nem akármilyen ember. És én ebben az egész történetben a késői esőnek, vagy a késői esőnek egyik előzményét látom. A késői eső is így fog lezajlódni. Hogy amikor majd az Isten választottai, a Péterek, az igazi tanítványok majd világítani fognak és elmennek, akkor zárul a kör, az áramkör. És Cornélius meghallotta az igét, az evangéliumot, és megtért ő maga és az egész házanépe. És így terjedt egyik pillanatról a másikra a kereszténység. Mind a kettő fel volt készítve, a Szentlélek által fel volt készítve. A Szentléleknek egy különleges erőt kellett adni, de nem a Cornéliusoknak, most sem a világnak van szüksége erő, a virág már kész. Hogy mondta Bulányi György, nagyon érdekes kifejezéssel, 10 évvel ezelőtt azt mondta, a világ sósabb, mint a só, a kereszténység, aminek sónak kellene lennie. A világ sósabb, mint a só, mert ugye Jézus a kereszténységet, az igazi hívőt sóhoz, az, hogy ti vagytok a világ sói, a világ ma sósabb, mint a kereszténység, aminek a sónak kellene lennie. A világ akkor is már tele volt felkészített Cornéliusokkal, Péter apostolnak kellett legyőzni az előítéleteit, a hitének a gyengeségét, és amikor őt megragadhatta a Szentlélek, és elindult erre az útra, akkor egyszerűen Isten egybekötötte a kettőt. Ugyanúgy fog bekövetkezni az előttünk álló időszakban, majd meglátod, ragyogsz örömtől, remeg és kiterjed szíved, csodálatos kijelentések különben. Szóval, hogy olyan öröm lesz ez, hogy igaz emberek egymásra találnak itt ezen a földön. Remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád jön a tenger kincsözöne, hozzád jön a népeknek gazdagsága. Óriási látomás, óriási profécia. Istennek egész népei vannak most a világban. A tenger kincsözöne vár megszólításra. A világnak ma a nagy problémája nem az emberek gonossága, hanem a kereszténységnek a készületlensége, az igazi keresztényeknek és a választott keresztény közösségnek a gyengesége. Ez a világ nagy problémája. Ne fogjuk a körülményekre, meg a világra azt, hogy a világ ilyen vagy amolyan. A kereszténységen áll vagy bukik az, hogy Jézus mi hamarabb eljöhessen, És valóban, hogy a Jelenések könyve 14. fejezetében a 14. és 16. versek között olvashatjuk, hogy neki ereszthesse a sarlót, mert megvolt a késői eső, a gabona kalászosodott, beérett, itt van az aratásnak az ideje. Az aratás, Máté evangélium a 13. fejezete szerint az aratás a világ vége, Jézus második eljövetele, az igazak egybegyűjtése. Pál ehhez azt mondja az Efézusi levél 4. fejezet 30. versében, ezért a késői esőre úgy lehet felkészülni a mai napokban, hogy meg ne szomorítsátok az Istennek ama szent lelkét, aki elpecsétel titeket a végső váltság napjára. Gyönyörű ez a kifejezés, hogy végső váltság, mert Jézus Krisztus elhozta a váltságot. A történelemben, amikor meghalt a Golgotán, elhozta a váltságot, fölajánlotta minden embernek a megváltást. De hogy úgy mondjam, ez a váltságnak a felajánlása volt. A végső váltság napja akkor lesz, amikor Jézus másodszor eljön, és mindazokat, akik éltek ezzel a lehetőséggel, akik valóban az életükben megváltoztak, más emberek lettek, a Szentlélekkel kapcsolatot találtak, és elfogadták az Isten segítségét, sőt, igényelték az Isten segítségét, sőt, együtt munkálkodtak az Istennel. Ezek az emberek visszakapják Krisztustól az életet, illetve akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azok halál nélkül mennek Jézus Krisztussal együtt a mennybe, ragadtatnak el Krisztussal együtt a mennybe, ahol a mennyei ítélet folytatódik, és az örök élet veszi a kezdetét. Tehát erre világosan utal a Szentírás, hogy ma a világnak mire van szüksége, nem arra van szüksége, hogy a világ megváltozzék, a világ nem tud megváltozni. Nem is akar megváltozni persze. Akik ha nem tudnak is, de akarnak megváltozni, a keresztényeknek az odaszánására van szükség. Ezt röviden így is mondhatnám a kedves hallgatóknak, egy új és a réginél átütőbb reformációra van szükség. Ezért hangozzék el előadásunk és előadás sorozatunk végső nagy verseként, a valóban nagy vers, magyar irodalomnak ilyen szempontból tényleg páratlan nagy verse, Hi és Gyulának a költeménye, a reformáció genfi emlékműve előtt, amely vers egy ateista ember, hiszen így és a II. Világháború után vaskos, megrögzött, kemény ateistaként írta ezt a verset. Talán haláláig sem nagyon engedett ebből, de így és is talán az ateistáknak abba a csoportjába tartozott, akik az önhibájukon kívül voltak ateisták, mert a történelmi kereszténység bűneitől megriadva lettek ateisták. Nem a Bibliából kiábrándulva, vagy nem a Biblia megismerése után lettek ateisták, hanem a Biblia megismerése előtt váltak ateistákká, a történelmi kereszténység bűneitől visszariadva. Egy kemény, tudjuk jól, hogy Ilyesnek a rokonsága egyrészt katolikus, másrészt református, kemény magyar kálvinista és egy kemény magyar katolikus ivadéka lép el Genfben, a reformáció emlékműve előtt, kiszámolva a lépéseit, és föltéve először talán hegykén, vagy nem egészen tiszteletteljesen, de később egyre komolyabban a kérdéseket a reformátoroknak, és befejezve a verset azzal, hogy a reformációra a 16. században is szükség volt. És talán nekünk egy sorozat végén ez a vers azért nyújt talán sokat, mert azt érezteti meg velünk, hogy a kereszténységen belül is szükséges az alapvető, a radikális, a teljes reformáció, és ez be is fog következni, és ennek a reformációnak a hatására fog majd kiáradni a Szentlélek. Itt már csak az a kérdés, mert amit az Isten elmond a jövendőlésekben, az biztos, hogy be fog teljesedni. Itt a költői kérdés csak az, hogy kik lesznek benne, vagy kik maradnak ki belőle. De az biztos, hogy ez beteljesedik. Aki igazi keresztény akar lenni, aki igazán szereti az Istent, és követni akarja a mindennapokban az Istent, és szabad elhatározásából, de nem emberi hagyományokat akar követni, nem családi hagyományokat, nem divatvallásosságot, hanem a Biblia igéit veszi komolyan, és komolyan veszi azt, hogy Isten a szemeivel tanácsol bennünket, és a szavaival vezet bennünket. Komolyan veszi Jézus kijelentését, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, de hogyan? nem csodákkal, nem látványosságokkal, hanem az Isten velünk marad a szavával, a beszédével, a kétélű éles karddal, ami Krisztus szájából jön ki Jelenések könyve első fejezetének látomása szerint. Szóval azok az emberek, akik az élő Istenhez és a valóságos Krisztushoz visszafordulnak, azoknak az életében lesz majd igazi reformáció, és lesz léleknek a kiáradása. Hát ennek egy irodalmi bizonyságaként, vagy egy gondolatébresztő irodalmi serkentéseként hallgassuk meg ezt a több mint 50 évvel ezelőtt írott verset. Ijjés Gyula a reformáció genfi emlékműve előtt. "143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok, és Coligny, és Cromwell, ők néztek rám, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely 400-ada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát, s a kardot? Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazától, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett a fegyver s a láng, hogy várja öröküdv a lelket. Rántok millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein, növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet, Jézus példája végig Európán, égtek,
hogy égjen itt a kép s a bálvány, ott a csalárd könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, és némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A Zordon fehér falu s aranycifrázta templom vén tornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem. Értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dög halál. Dabinyé dühe, Kolinyi halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a kettétörött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mint díjul szánt a jövő, mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátraart, nincs jogotok egy lépésse belőre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi íratott föl eredmény? Egy betű, egy már tréfának sem új buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok. Midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész, ez az eredmény. És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt a túlsó torony az innenvalóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva bennem a két ős ádász szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupa dac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul, hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép odavágja, hogy nem tehettem másképp. Ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha, bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imádse tudó hajdúi, hiszed, hogy lett volna béke, olyan bár, amilyet az imént lemosolyogtál, hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin. Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füst vetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olvot előre. És ők vállalták-e harcot? Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.
És hallgatók, köszönjük a figyelmet, és viszontlátásra akkor majd ősszel. Tessék parancsolni, kinek van hozzászólása, kérdése? Tessék. Igen. Mondjuk a Bálám-Szamara történet... Neki is van valami köze a mai témánkhoz olyan szempontból, hogy ezt a történetet a Jelenések könyve második fejezete újra felidézi. Tudnék, Bálám eredetileg igaz próféta volt, az Isten prófétája volt. De pénzért, aranyért, ezüstért megtagadta az Istent. És kész lett volna... Meglátta az Úr angyalát, aki nem akarta előre engedni, Bálám meg nem látta meg. Tehát mondjuk ez a történet arról szól, és akkor úgy ütötte, verte Bálám a Szamarát, hogy miért nem megy előre. Végén leszállt a Szamaráról, és ő húzta előre az állatot. De nem tudott átkot mondani a zsidókra, mert hogy átkot akart mondani, áldás jött ki a száján. Tehát ez egy Mózes korabeli történet, amit a Jelenések könyve visszaidéz, és a Bálám hitehagyásával azonosítja a hitehagyó kereszténységet. Tehát ugye a Jelenések könyve jelképes nyelvezetében mindig azt látjuk, hogy a nagy ellensége a kereszténységnek nem a világ, meg nem az ateizmus. A kereszténységnek a nagy ellensége az áruló keresztények csoportja. És Bálám ezeknek a jelképe, mert mondom, egykor ő Isten prófétája volt, de a két ellenséges nép, a moábiták és a midiániták, hogy a maguk pártjára állítsák, arannyal és ezüsttel lefizették, hogy pénzért prófétáljon a zsidókkal szemben. És aki eladja a lelkét pénzért, annál még a Szamara is okosabb. Körülbelül mondjuk, ha röviden akarom így csattanósan megfogalmazni ezt a Bálám történetét, de mondom, Jelenések könyve második fejezetében, a pergámumi levélben azt mondja Jézus, az a panaszom ellened, hogy vannak ott nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki a Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé. Tehát Jézus azt mondja, hogy az a panaszom, mondja ennek a harmadik, tehát a fekete lovas kereszténységének, hogy a Bálám, ugye a Bálák tanította a Bálámot, a Bálám tanította a Bálákot, Bálák volt a moábiták fejedelme. Tehát ő a politikai erők jelképe, Bálám meg az egyházi erők jelképe. Valahogy ez mindig így van a történelemben, hogy nem a politikai gonoszságokra kell nagyon odafigyelni, bár azokból is van bőven, hanem a vallás nevében elkövetett gonoszságokra, mert azokat jobban tudják leplezni. És azokra az emberek úgy nem figyelnek fel úgy, mint ahogy éppen kellene. És hát ennyi köze van a mai témához ennek a Mózes 4. könyvében. A 22-től való fejezetekben van megörökítve Bálám története, és még hogyha valaki elolvassa a Mózes 4. könyve 31. fejezetét is, ott azt látja, hogy mikor Bálám elment végül is, hogy pénzért profétál, a szamara ugyan csökönyösen megállt, és nem, és hiába ütötte, verte, nem, és meg is szólalt a szamár, hogy annyi idő óta a szolgálatodban állok, és soha ilyet nem tapasztalhattál tőlem, hát nem veszed észre, hogy miért állok, meg az Úr angyal állt előtte. És Bálám elment, hogy átkot mondjon a zsidókra, végül amikor áldás jött ki a száján, akkor se nyughatott, hanem utána elment és tanácsot adott ezeknek a pogány népeknek, hogy tegyék tönkre mégis a zsidó népet, ha már ő nem tudta tönkretenni a profétálásával, és akkor adta nekik ezt az ördögi tanácsot, hogy egy népet, vagy egy közösséget, vagy egy vallási közösséget nem úgy lehet a legjobban támadni, hogy kívülről támadom és támadom, akkor megerősödik az a közösség, hanem hogy hívjátok át a zsidó fiatalokat a ti pogány és erkölcstelen ünnepeitekre, mulatságaitokra, és majdnem így az egész zsidó népet tönkre tudta tenni Bálám a Baál Peornál. De Mózes, amikor ezt észrevette, amikor Baál Peornál sátoroztak, akkor fellépett, és nagyon határozottan leválasztotta az izraeli ifjakról ezeket a pogány és erkölcstelen moábita ifjakat, és így tudta megmenteni a népét. Tehát tulajdonképpen ez is egy óriási történet, hogy egy vallásos embert, egy igazán vallásos embert, vagy egy vallásos közösséget, ha valaki tönkre akar tenni, annak nem az az útja, hogy kívülről támadni kell, hanem a ravaszabb út, hogy belül kell meggyengíteni. És ezért egy nagyon nagy és példázatos történet ez a Bálám története. A Pátriárkák és Proféták című könyve egy külön fejezet szól róla. Ezt ott a nyugdíjas klubban ezt adtam ajándékba, tehát ott szépen kifejti lépésről lépésre a szerző. Az a cím, hogy Bálám története a fejezetnek. Igen, szóval az ilyen profétikus témáknál az ember sok mindent mond, amit nem magyarázhat meg, de vigasztaló, hogy vannak, akik visszakérdeznek, mert tényleg ez magyarázatot kíván. Szóval a Biblia szerint Istennek mindig van egy elhívott vagy választott népe. Ez az Ószövetségben a zsidó nép volt. Egészen 34-ig van egy proféci, hogy meddig tart a zsidó nép kiválasztottsága. Dániel könyve 9. fejezet 24.-27. versek között ott, hogy meddig fog tartani. Ez időszámításunk szerint 34-ben járt le. Nem akkor járt le a zsidó nép kiválasztottsága, amikor Jézust felfeszítették, mert abban nem csak a zsidók voltak a vétkesek, ott Poncius Pilátus nevében, hogy úgy mondjam, a pogány emberiség is Krisztusra halált kiáltott. Az egész emberiség véleménye az volt, hogy az Isten fiát megfeszítik. Tehát ezt csak azért mondom, mert ha valaki azt mondja, hogy a Jézus csak a zsidók ölték meg, ez már kimeríti az antiszemitizmusnak a kategóriáját, amiben most Magyarországon nagyon könnyen beletévednek az emberek. Szerintem nem az antiszemitizmus a nagy probléma, hanem itt is a Biblia ismeret hiánya. Mert ha a Bibliát ismernék, akkor nem lennének antiszemiták. Mivel nem ismerik a Bibliát, azért hol antiszemiták, hol filoszemiták az emberek. A Biblia sem nem antiszemita, sem nem filoszemita. A Biblia elmondja, hogy 1500 évig a zsidó nép volt a választott nép. nem azért, mert jobb nép lett volna a többi népnél, hanem azért, mert Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Róma 3:1-2 ezt mondja Pál apostol. Milyen tekintetben különb a zsidó nép? Egy tekintetben Isten rájuk bízta a beszédeit. A felelősségük volt nagyobb, az elkötelezettségük volt nagyobb. Nos, ahogy a zsidó nép elvetett nép lett, mert azóta is minden zsidó ember megtérhet, de a zsidó nép, mint olyan, nem fogadja el máig sem a messiást. Ezért mondom, hogy nem választott nép a zsidó nép többé. Isten más népet hívott el. Tehát a zsidók közül, a vér szerint zsidókból lett keresztényeket. Tehát elindította Isten az ős keresztény gyülekezetet. Máté 21:43 szerint világosan mondta Jézus, hogy a zsidóknak, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Elindult a kereszténység történelme. De a kereszténység történelmében a Biblia szerint nem úgy van a dolog, hogy a kereszténység az egy, mert hiszen a kereszténység nem egy, mind a mai napig ezerféle felekezetre oszlik. A Bibliában Jézus 7 levele azonosítja az elhívott keresztény közösségeket. Ezt így tudnám röviden mondani a válaszra. Jelenések könyvében az 1., 2., 3. fejezetben olvashatunk erről. Tehát így kezdődik a Jelenések könyve. Jézus látomásban megjelenik, 7 gyertyatartó között jár kell. 7 csillag van a jobb kezében, és 2 élő éles kard jön ki a szájából. A 7 gyertyatartó a 7 gyülekezet, a 7 csillag a 7 gyülekezet lelki vezetői, és a 2 élő éles kard az Isten beszéde, tehát Krisztus mind a mai napig a beszédével tart kapcsolatot, annak mértékében, ahogy kutatják a követői a beszédét, a Biblia által adja meg Krisztus a válaszokat, és ez a 7 gyülekezet a Jelenések könyvéből pontosan azonosítható. Az ős kereszténység volt az első igaz keresztény gyülekezet, de amikor az ős kereszténység bepiszkolódott, beszennyeződött, illetve nem teljesítette már a második században már nem teljesítette a küldetését, így mondja Jézus, hogy megrázom a gyertyatartót, megmozgatom. Megengedte az üldözéseket az ős kereszténység számára, iszonyatos üldözések jöttek. A másodiktól a negyedik századig tartó kereszténység megint csak egy igazi kereszténység volt. Ez az üldözések egyháza. Már akkor az egész földközi tenger medencéjében a római államhatalom, meg persze a zsidóság által is üldözött keresztények, ez volt a második keresztény korszak, illetve közösség. A harmadik időszakban, amikor jön a fekete lovas, akkor is voltak igazi keresztények, csak teljesen kisebbségbe szorultak. A fekete lovas időszakában osztódott meg a kereszténység. Ha valaki megkérdezi egy Bibliát ismerő vagy Bibliában hívő embert, hogy mióta tart a kereszténység megosztottsága, nem azt kell válaszolnunk, hogy a 1054-től vagy 1517-től, hanem 313-tól. Akkor, amikor Nagy Konstantin a milánói türelmi rendelettel a kereszténységnek fölajánlotta a politikai hatalmat, ketté vált a hatalmi kereszténység és a bibliai kereszténység. A hatalmi kereszténységnek a Bibliára nem volt szüksége, félre is tette az útból. A bibliai kereszténység pedig teljesen számüzetésbe szorult. A Biblia ilyen szavakat is mond rá, hogy kialakult a pusztai egyház, tehát az üldözött egyház. Ez volt a valdensek kereszténysége az 4.-5. századtól fogva. Aztán a husziták még előbb a vikrifiták, aztán a husziták, Luther Márton kereszténysége. Tehát sorra jelentkeztek ezek az előreformációs és reformációs mozgalmak. Ezek voltak az Isten elhívott közösségei. Tehát amikor én azt mondom, hogy elhívott közösségek, vagy mai elhívott közösség, hogy ma hol van az Isten egyháza, ez is kiderül Jelenések könyve 3., 10., 14. fejezetéből. Tehát, hogy most hol van az Isten elhívott közössége, hogy most mondjuk ez melyik közösség? Hát több mint 1000 keresztény felekezet van. Ezt a Biblia szerint mindenki tudja azonosítani, aki komolyan veszi Jelenések könyve 3., 10. és 14. fejezetét. Ott pontosan látjuk, hogy hol van az Isten egyháza. Erről a Jelenések könyve 25 részes sorozatban én sok előadást tartottam. Igaz most, hogy ránéztem a sorozatra, már 10 éve tartottam, ugye, hogy így 86-ban tartottam az első Jelenések könyve sorozatot itt a jogi karon, és 91 és 93 között egy 2 éves Jelenések könyve sorozatot. Ez utóbbi 25 részes volt, tehát ott van egy külön előadás, hogy most hol van az Isten egyháza, most a Biblia szerint. Mert azt mindenki mondhatja magáról, hogy ő az Isten egyházának tartja magát, de az meg kellene kérdezni, hogy a Jelenések könyve szerint Krisztus kit val most egyházának. Az első egyház az őskeresztény egyház volt, a fehér lovas. A második az üldözések egyháza, a vörös lovas. Harmadik a kisebbségbe szorult üldözött egyház a fekete lovas idején. A középkorban is ezek a kis közösségek, mondom, ezek a wiklifiták és a többiek. Ez a sárga lovas. Bocsánat, hány óra van? 8. Igen. Köszönöm szépen. És aztán utána elmondja az ötödik levél, hogy hogyan indul el útjára a protestantizmus, de a protestantizmus is hogyan áll meg. Az itt csak egy bizonyos ideig volt az Isten egyháza. Amikor megállt a luteri egyház, kálvini egyház, tovább osztódott. A kereszténység azért osztódik máig is annyi féle felé, mert előre haladtak ugyan bizonyos reformációs mozgalmak, amelyek vissza akarták vezetni a bibliai gyökereihez, tiszta forrásához a kereszténységet, csak ezek a reformációs mozgalmak mindig megálltak félúton. Utána mindig, ugye, tehát Luther is megállt félúton, jött Calvin megállt félúton, jöttek a baptisták is megálltak félúton, jöttek a metodisták, és így tovább. Erről van egy könyvünk, a Jézus Krisztus apokalipszise első kötet, ott mind a 7 egyház pontosan azonosítva, leírva benne van.